Dicsértessék a Jézus Krisztus. Puskás Antal vagyok, köszöntöm Mária Rádió hallgatóit a Nap Evangélium című műsornál. A mai evangélium Jánostól van, Szent János evangéliumának 15. fejezete, 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek.
Mint szarvas hű.
Kedves hallgatók, az imént felolvasott evangéliumi részben egy újabb hasonlatot hallunk Jézustól önmagával kapcsolatban. A János evangéliumban több hasonlatot hoz Jézus, hogy tanítson az ő küldetéséről, arról, hogy ki is ő valójában. Hallottunk már az élet kenyeréről, beszél magáról, mint világosságról, mint az életvizéről. És ez a szőlőtő hasonlat, amit most hoz Jézus, talán az egyik legbővebben kifejtett az élet kenyerének hasonlata után. Nézzük meg közelebbről tehát, hogy mire is kell gondolnunk, amikor Jézus szőlőtőről beszél. A szőlő egy olyan gyümölcs volt az ókori Izraelben, ami valahol a királyok gyümölcsei, vagy király gyümölcsök közé tartozott. A széles tömegek, amikor hallották a hasonlatot a szőlőről, talán eszükbe jutottak azok a szentírási szavak még a prófétáktól, amikor ők a népet szőlő ültetvényhez hasonlítják, amelyet az Úr ültetett, amikor kiadta az bérlőknek. Nem csak Jézus mondja el ezt a fajta hasonlatot, hanem már más próféta is, illetve már a próféták is az Ószövetségben. Aztán a szőlő képe megjelenik még az ítéletnél is, amikor ki kell sajtolni a szőlőlevét. Megjelenik még egy harmadik esetben is, amikor úgy beszél a próféta a szőlőről, mint aminek a gyümölcsét a nép majd maga eszi, illetve hogyha nem engedelmeskedik Istennek, a parancsainak, akkor nem lesz része hanem belőle, hanem más eszi majd meg, idegenek eszik meg a szőlő termését. Tehát nagy szerepe volt a szőlőnek mindenképpen azon a vidéken, és nagyon erősek mindig ezek a hasonlatok. A szőlőnek értelme, illetve ezeknek a hasonlatoknak az értelme ugyanakkor túlmutat a szőlőn, mint gyümölcsön. Mindig a bor a lényeg, aminek végül meg kell, létre kell jönnie a szőlő terméséből. Hiszen a bor az, amit élvez az ember ebből a termésből, a gazda. A hasonlat tehát az emberre utal mindenképpen. Az ember termette gyümölcs, ami kedves Istennek, ami ízletes, ami édes. Az, amikor Isten látja bennünk, hogy bontakozik bennünk az örök élet. Istennek nincs szüksége arra, hogy mi jók legyünk, és hogy ő elkönyvelhesse magának, hogy ez az ember, meg az az ember mennyi jót tett, és pontozza egyenként az embereket. Ahogy Jézus is egy pillanatra fölfedi az egyik helyen János evangéliumában, hogy mi is az ő eledele valójában, nyugodtan gondolhatjuk így azt is, hogy Istennek ez az eledele, Istennek ez a vágya, ezzel telik be, ha lehet így mondani, Isten vágya, ha látja, hogy beteljesedik az emberekben az ő akarata és terve, vagyis ha bontakozik bennünk az örök élet. Csak gondoljunk arra hasonlatra, hogyha egy szülő látja fölcseperedni saját gyerekét, látja, hogy jó úton halad, hogy egy önálló ember lesz belőle, egy olyan ember, aki megbízható, aki tudja, mit akar, és aki képes is arra, hogy később eltartson egy családot, milyen öröm az a szülőnek. Ugyanúgy Isten is, ha látja bennünk, hogy az ő élete, a természet fölötti élet bontakozik bennünk, és már előre látja Isten, hogy majd egyszer találkozunk vele, és ő majd még olyannal ajándékoz meg, amiről fogalmunk sincs, képzeletünk nem ér el oda, akkor ő benne is túlcsordul az öröm. Hiszen ezt is mondja Jézus az egyik tanításában, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint 100 igaz miatt. Tehát a megtérés maga, a Istennel való közösség megújulása, az az Istennek az eledele, az az ő bora, amire vágyik. Jézus annak módjáról is beszél, hogy hogyan lesz bennünk ez az élet. Azt mondja, hogyha valaki bennem marad, vagy ha bennem maradtok, akkor lesz élet bennetek. Ha nem maradtok bennem, nem lesz bennetek élet. Hasonlót mondott már Jézus az élet kenyerével kapcsolatban is. Ki eszi az én testemet, annak örök élete van. Ki nem eszi, annak nincs örök élete. Úgyhogy vele egységben lenni, azt jelenti, hogy a szentségek útján egyesülni vele, kitartani abban a folyamatos táplálkozásban, amit a szentségek nyújtanak az egyházban, megmaradni Jézusban. Jézus tovább arról tanít, hogy maga a tanítás, maguk a szavak, amiket átadott, a kinyilatkoztatás megtisztította a tanítványokat, ahogy a gazda megtisztítja a szőlővesszőket a fölöslegesektől. Miért kellett megtisztítani, és mitől kellett megtisztítani ezeket a tanítványokat? Amikor az ószövetségi emberekre nézünk, tudnunk kell, hogy ők a törvény szerinti megigazulást, a törvény parancsok, a szabályok megtartásából vezették le, hogy ők Isten előtt kedvesek. Jézus viszont erről azt mondja, hogy a ti igazságotok, mondhatnánk így, a ti életszentségetek felül kell, hogy múlja ezeket. Nektek új borrá kell válnotok. Ha az Ószövetség bora jó volt, nektek új borrá kell válnotok. Megint csak nem lehet elkerülni, hogy megemlítsem ezt a hasonlatot, amikor Jézus azt mondja, hogy az új bor nem kerülhet régi tömlőkbe. Tanítás, amit hozott, az a kinyilatkoztatás, az egy új bor. Egy olyan, ami szétveti a régi tömlőket, nem fér bele a régi fölfogásba. Ennek az új bornak kell meglenni a tanítványokban. Rövid szünet után visszatérünk majd, és megnézzük, hogy mit lehet még kifejteni ebből a rövid hasonlatból a szőlőtővel kapcsolatban. Nézzük most tehát, milyen szentírási helyekkel lehet még összekapcsolni Jézusnak ezt a tanítását a szőlőtőről és a szőlőveszőkről. Amikor együtt van az utolsó vacsorán tanítványaival és búcsúzik tőlük, újra csak előkerül a bor, előkerül a szőlő gyümölcse, és nem véletlen. Nem véletlen az összefüggés a bor és Krisztus vére között. Föl kell tételeznünk azt, hogy mielőtt még Krisztus az utolsó vacsorán a bort használja, hogy saját vérévé változtassa azt, a bornak a jelentőségét már ismerték a tanítványok. Tudták, hogy ez az ital, az életitala, hogy tartalmazza magában a szövetségnek a gondolatát, tartalmazza magában az erőt, az életet és az örömöt. Krisztus, amikor új borként beszél a tanítványairól, amikor azt mondja nekik, hogy bennem kell maradnatok, mint szőlőveszőknek, akkor itt ömleszti beléjük át a saját borát, hogy így mondjam, mint a szőlőtő szőlőveszőknek átadja saját életerejét, a saját vérét, mindezt a bor színe alatt. És méghozzá valóságosan, nem csak jelképesen. Ettől kezdve a történelemben Krisztus vére az egyház történetében a központi szerepet játszik, nem csak a liturgiában, hanem a hívők megszentelődésében. Megjelennek a szentmisén kívül is Isten Krisztus vérének tiszteletére írt imádságok, litániák, ezeken keresztül tudja az ember kifejezni a maga imádását. Krisztus vére az, ami meghint, de már nem csak, mint az Ószövetségben megérint bennünket, hanem saját élet elvünké válik. Mind a szentmisében, amikor megáldozunk, és esetenként Krisztus vérét is magunkhoz vesszük, megtapasztalhatjuk ezt, hogy a bornak íze elárasztja a testünket, és Krisztus vére így lesz a mi vérünké. Megosztja velünk emberségét és istenségét. Ezért mondja, hogy nem szabad belőle kiszakadni, mint szőlőtőből. Hol van a szőlőveszőnek élete a szőlőtőn kívül? Ha bennem maradtok, mondja, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Egyértelmű ennek az üzenete, hiszen akiben Krisztus vére folyik, aki vele egy, az bármit kér, olyan, mintha Krisztus maga kérné az atyától. Lehetetlen az, hogy ne hallgassa meg az atya. Kedves hallgatók, a mai evangélium magyarázat zenel véget is ér. Én búcsúzom önöktől, a technikus munkatársaimmal együtt, akiknek köszönöm szépen a közreműködést. Áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!